Jó napot kívánok, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a nap vendége pedig Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház, az Opera főigazgatója. Jó napot kívánok, szervusz, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
Nagy örömmel jöttem.
Magyar Állami Operaház vagy Opera, ezen gondolkodtam itt közben, és itt a műsor előtte mondtad, hogy erre neked van megfejtésed, ugye két elnevezés kering.
Azt hittem, hogy elkezdted a felvételt, én azért választottam ilyen szabatosan. Igen, tehát a cég neve az, hogy Magyar Állami Operaház, nem Nemzeti Operaház, ha gondolod, ha van erre idő, erre is szívesen kitérek.
És mert van hogy egy... volt?
Igen, volt, de csak a Tanácsköztársaság alatt volt Nemzeti Operaház. Tehát szerintem ennek a visszahozatalától, hogy mondjam, egy kicsit így féle ilyen vudu jelleggel eltekintenénk. És nyilván, mint a szerződésekben vagy jogszabályokban szokták hivatkozni, akkor a rövid név, a továbbiakban Opera. És ezt én néhány éve szeretem csupa nagybetűvel írni. Nem érdekel, hogy nem követi még a sajtó mondjuk együttetűleg. Mi ezt a saját irataiinkban, közleményeinkben így tesszük, mert ki akarom emelni a szövegből az operát. Azt akarom, hogy világítson, mert egyébként is tudok mellé adni egy betűszó jellegű megfejtést, csak nem úgy poénos, hanem egy hosszú mondat jön, ami O betűvel kezdődik, és olyan szó van benne, ami aztán P-vel, aztán E-vel folytatódik, hanem egyszerűen a legfontosabb szerzőket, hogyha mint egy szöveges feladványt keresztbe állítom, mondjuk függőlegesen, akkor nagyon jó kijön az opera szó.
De egyébként érthető, mert kiviláglik, és amúgy is a magyar kultúrában, és a magyar kultúrán belül az opera az egy fogalom, és te ezen dolgozol most újra, és már régóta, hogy ez minden inkább fogalommá váljon, de egy picit még egy portré jelleget adhatnánk a beszélgetésnek. Én arra lennék kíváncsi, hogy ha gondolkodom, hogy nekem mondjuk mi volt az első találkozásom a kultúrával, vagy a sporttal gyerekként, én emlékszem egy zeneakadémiai koncertre, emlékszem Balczó futására a Hármas Határhegyen, és ezek ilyen meghatározóan bennem maradtak. Neked van ilyen emléked a gyermekkorodból az operával, vagy a zenével, vagy az énekléssel való találkozásról?
Az én nagypapám katolikus kántor volt, de az ő aktív korát én nem tudom felidézni, mert akkor ő már betanított munkásként dolgozott. Tehát ezt csak úgy megemlítem meg, hogy a szüleim kórusban ismerkedtek meg, de akkoriban Veszprémben, ahol ez történt, két vagy három komoly énekkor is működött, ez a 60-as évek végének volt a nagy kórus kultúrája, úgyhogy se apám, se anyám nem nagy hangú énekesek voltak, sőt, tulajdonképpen nagyon csodálkozom, hogy őket bármilyen kórusba beengedték. Lényeg az, hogy találkoztak, az én szempontomból talán egy fontos pillanatnak tekinthető, de talán az első élményem, sose gondolkoztam ezen, érdekes, hogy így most megkérdezted, talán gyerekkoromból olyan élményem van, hogy egyke vagyok, hogy magam alszom el, és közben népdalokat énekelek, vagy amit az óvodában tanultam. Tehát, hogy én énekelve aludtam el. Nagyon tűbefűzhető szoprán hangom volt, és a templomban is ezzel mindenkit megőrítettem, és igen, szerettem énekelni.
De népdalokat?
Hát amit akkor ugye egy gyerek meg tud tanulni.
Mert ez egy jó óvoda.
Később egy csomagszent tanultam, meg nyilván aztán az éneklés lett a fő, de mondtad Balczót, nekem az első sportélményem, hogy nem tudom elmondani nagybátyámnak az akkori talán Albertelékes Fradi összeállítását, meg a válogatottét, aztán hamar megtanította az aranycsapatot is, tehát tulajdonképpen szerintem ezerféle beszédhibától szenvedő, de az aranycsapat már ment.
Aha, értem. Tehát ilyenek így volt az első találkozás. Jó, hát ez talán olyan szempontból fontos lehet, hogy milyen a kötődés utána a pályádhoz, amelyet választottál. Most itt egy új időszak kezdődött az operában, csupa nagybetűvel, ahogy te is említetted. A kezdeti rezdülések, a hullámok csitulnak-e, sikerült kialakítani egy olyan munkakapcsolati rendszert, amely már előre vezet?
Nézd, bizonyára sokakat meglepett, valamennyire engem is, ami az elmúlt egy évben történt. Opera pályázat címém. 12 éve töltöm be ezt a pozíciót, kormánybiztosként kezdtem, és aztán ebből alakult ki a főigazgatóság, de a kormánybiztonság is ugyanezt jelentette, tehát ugyanabban a székben kellett ülni hozzá. És az operába lépésem pedig 22 évvel ezelőtt történt. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk 1987-től tanultam, vagy 86-tól tanultam énekelni, tehát ez már egy szerintem komolyabb, több évtizedes dolog. hogy mégis, hogy mondjam, bizonyítanom kellett, hogy amit egyébként mint egy 30 éve csinálok, és 12 éve abban a székben is ülök, hogy egyébként arra én alkalmas vagyok-e. Ez kicsit olyan, mint hogyha, nem tudom, egy sebész fölvostnak egyik nap azt mondanák, hogy egyébként te tudsz műteni? Néhány ezer elvégzett beavatkozás után megkérdeznék. Úgyhogy nem biztos, hogy rögtön először találtam a hangot, hogy kell reagálni, mert annyira meglepett. Közben pedig valahol mélyen gondolom kellett arra, hogy ha véget érnek ezek a nagyjából 100 milliárdra rúgó fejlesztések, és a Covid, és hogy nagyjából mindenből kilábalni látszik a világ is, nem csak az opera, de főleg az opera, akkor nem az lesz, mint ami 5 évvel korábban volt, hogy nem volt másik pályázó. Még 5 évvel korábban akkor is több volt, most meg egész sok lett, megjegyzem, még így sem annyi, mint 2005-ben volt, akkor volt a legtöbb. És aztán, hát nem tudom, törvényszerű volt, meg a média is, hogy úgy mondjam, nagyon egy hatalmas Kovács műhelybe illő fújtatóval kezdte el fújni a parazsat.
Jelzi az opera pontosságát.
Biztos, hogy lángra kapjon. De ha igazán jelezni, akkor eljött volna operába, és előadásokról írna meg az énekeseinkről, a karmesterekről, a balettművészeinkről. Hát ez nem annyira akaródzott. Na mindegy, lényeg az, hogy ennek egyébként vége. Ez lecsengett, és még azt sem mondom, hogy nem tanulság nélkül való, tehát például a fiatalitást, a fiatal művészek előtérbe kerülését, a generációváltást, ez az élmény nálam felgyorsította, tehát most már olyan szemmel nézek a világban, hogy már itt úgy értem ebben a mi kis szubkultúránkban, hogy ki lenne majd alkalmas egyszer folytatni is, hiszen nyilván talán azt elhiszik, hogy mégiscsak javasolni leginkább azt tudja, aki tudja, mi ez a feladat. Nyilván nem kell elfogadni, de mondjuk a kiválasztásban szívesen közreműködnék, illetve hogy a művészek generációváltása az a mi területünkön elkerülhetetlen. Egy balettművésznek valójában talán 20 jó éve van. Egy énekesnek is az 55 év körüli időszak az már egy krízist jelent. A legtöbb esetben a mélyebb hangfajoknál még egy kicsit lehet húzni, de és ott állnak a fiatalok, tehát őket be kell engedni. És ezt a munkát, ez a fajta, hogy úgy mondjam, engem az innovációra is valamelyest rá szorító történés halmaz, ez felgyorsította.
Szláv évadot hirdetett az opera. Hogy másról beszéljünk arról, ha már említetted, hogy érdemes járni az operába, akkor erősítsünk rá erre, hogy érdemes járni az operába, és ne foglalkozzunk a politikummal, meg minden mással. Mit jelent mindez, ez az évad?
A szláv évadról sokan azt gondolták, hogy ez egy provokáció. Sokan, érted?
Szeretném,
hogyha milliók gondolnák ezt, de nyilván nem milliók, szóval azért mi pontosan tudjuk, hogy hova hat egy ilyen magas művészet intézmény, mint a miénk, ami jól lehet Magyarországon a legnagyobb, de azért az a 3-400 ezer nézőnk, az nem 3-400 ezer nézőt jelent, már mint személyesen. Jóval kevesebbet, mert sokan jönnek el sokszor. És mégis érdemes csinálni, mert ennek a véleményvezér, véleményalakító, döntéshozó, nem tudom, hogy magasabb hozzáadott értékkel bíró munkát végző embernek a nem egyszerűen relaxálása, hanem lelki fejlesztése, ami tulajdonképpen a művészet célja. Részben kikapcsol, de inkább bekapcsol, ez lenne a feladat. Az egyébként társadalmi fontosságú, tehát pusztán azért, mert nem mindenkihez érünk el direktben, nem gondolnám, hogy nem érünk el mindenkihez indirekte. Tehát azt a, nem tudom, azt az ügyészt, vagy azt a, nem tudom, egyetemi tanárt egyszerűen szellemileg kötelesség ilyen értelemben is táplálni, hogy aztán majd az ő tevékenysége egyébként le tud csorogni akármilyen mélyre is. A társadalmi teljes hierarchiában.
Általában a kultúrának ez a szerepe talán, nem?
Hogy igen, csak a magas kultúráról talán sokan úgy gondolkoznak, hogy egy zárvány, de hát valójában, hogyha van egy érzékeny és fogékony, most az előbb azt hiszem ügyész mondtam, akkor legyen bíró, akkor annak az értékítéletében, vagy a ítélkezési, nem tudom, mélységében igenis lehet, vagy pusztán a saját családját ne is említsük, de mondjuk a napi munkájában is tetten lehetne érni, bizonyára nem tudom, 60%-ban, de egy pici létező százalékban tetten lehetne érni a kulturáltság fokát, amit viszont nekünk is kell segíteni. Tehát vagy így értem, de visszatérve a kérdésedre, tulajdonképpen nyilván volt, aki azt gondolta, hogy ez provokáció, de hirdettünk korábban keresztény évadot is. Arra meg azt mondták, azt írták rólam, hogy túl akarom élni, a Fidesznél akarok pontokat gyűjteni. Valójában nem, mindegyik őszintén született, és sok évvel korábban. Tehát aki elolvas a 17-es pályázatomat, az láthatja benne a szláv évadot. És ugyan megcsúszott 2 évvel a Covid miatt, de pont elérkezett. És nem gondoltam, hogy le kéne fújni, tekintve, hogy a szláv az egy legalább 1 tucatnyi nemzet alkotta nagy népcsoport, és most 33 olyan érintett darabot számoltunk össze, amelyik a repertoárunkon van. Jó, némelyiknek a szövegkönyve készült egy Puskin darab alapján, teszem azt, vagy mondjuk járt itt most egy lett énekesnő, jön majd egy lengyel tenor, szóval vannak ilyen érintettségek is, de azért ebben az évadban mutatjuk be például először Budapesten Dvorzsák leghíresebb operáját, a Ruszalkát, soha nem volt még Budapesten, és eljátsszuk most először azt az ős Boriszt, sőt, ős-ős Boriszt, ezt így kell mondani zenéleg, amelyiket sosem játszották el egyébként, mert amit benyújtott a szerző, nem fogadták el neki. Tehát úgy mondhatnám egy kicsit ilyen étlaposan, hogy ahogy Muszorszki szerette volna. Úgyhogy ezek fontos pillanatok, meg persze az egész balett, vagy annak egy nagy része szláv hatás alatt alakult ki, tehát nem volt nehéz szláv évadot hirdetni, és abban bízom, hogy az emberek közül az értelmesek, akik egyébként tényleg nem gyűlölködni akarnak, azok meglátják azt, hogy a művészet az végképp nem egy olyan szereplő, amelynek be kéne fogni a száját. Szóval én értelem az ókori mondást nem érzem indokoltnak, hanem éppenséggel folyamatosan áramoltatni kell a szépséget és az egymás megértése iránt szóval arra nevelő kultúrát, mert nem jó, ami történik, és a szláv kultúra ebben nem hibás.
Egyébként ugye 2 olyan fő terület van most a politikától távol, amely érintett ebben a problémában, amit felvetettél, és mondjuk kíváncsi volnék a véleményedre, hogy te egyébként mit gondolsz arról, hogy a művészetben a háború miatt a szláv kultúrát hogy kell kezelni, vagy a sportban a szláv edzőket, játékosokat hogy kell kezelni, mert azért ez a probléma ez visszatérő, és elég sok vitára ad okot, sőt olyan döntések születnek, kitiltások, eltiltások, nemzeti zászló pró és kontra, ami azért messzire vezet, és ebben az időszakban mondjuk egy szláv évadot meghirdetni, még akkor is, hogyha 5 évvel ezelőtt benne volt a tervben, legalábbis kérdés. De ezek szerint művészileg teljesen jó és megalapozott, mondjuk ezen nem is nagyon lehet vitatkozni.
Nagyon sok példát tudok mondani. Itt járt nálunk most éppen a Veszprémben, de nem a szülővárosság miatt, hanem ugye ott van az Európai Kulturális Fővárosi Évad, és ott játszott a zenekarunk így már sokadik alkalommal szerencsére a világ legnagyobb mai szopránjával, Anna Nyetrebkóval, aki egy krasznodari születésű orosz lány. És Anna aztán múlt szeptemberben nálunk is járt, most majd februárban is jönnek, fél éve azeri tenorral, és emlékszem, szeptemberben és Veszprémben is megkérdezte azt, hogy nem kell tartani valamitől. Tüntetők, ilyesmi, Bécsben várták. Tehát fölléphetett, de atrocitás is érte. És itt én nagyon büszke vagyok, hogy nálunk ilyesmi nincs. Az emberek meg kell különböztetni azt, hogy ki az, aki háborúzik, és ki az, aki egyébként művész és orosz származású. És akkor mi van? Most van egy Moszkva és egy Szocsi koncert meghívásunk, és igazából nem nagyon vagyok oda azért a saját gondolatomért, hogy ezen gondolkodom, hogy mit csináljunk ezzel. Mert maximum azért kérek segítséget, hogy nehogy valaki félre magyarázhassa ezt, meg ne szóljunk bele egy olyan, nem tudom, helyzetbe esetleg, amelyről nem tudunk, hogy létezik, de effektíve én szeretném, hogy ezt megcsinálnánk, mert nagyon fontos fönntartani. Egyébként erről a külügyminiszter sokat beszélt. Tehát nagyon fontos, hogy a kagyló meg a telefon az működjön, lehessen egymással beszélni. Hát hogy akarnak ennek az egésznek a végére pontot tenni, ha minden vonalat elvágnak? És a kultúra ilyen, és bocsánat, tudom, hogy sokat beszélek, csak
tényleg, nem, ez fontos
ez irányban túl tudnék csordulni simán, mert képzeld el, hogy a mi balettegyüttesünk, a Magyar Nemzeti Balett, amely szóban a nemzeti, a világ balett gyakorlata szerint azt jelenti, hogy állami támogatottságú balettegyüttes. Tehát nem azt jelenti, hogy csak magyarok vannak benne. A világban, talán csak Oroszországban vagy Ukrajnában találsz olyan együttest, amelyikben egy-két külföldi kivétel, mindenki más helyi. Inkább az ellentétje igaz nyugaton, tehát alig van benne osztrák, vagy nem igen van benne holland. Itt nálunk nagyjából fele-fele az arány a 120 balettáncos között, viszont a külföldi félben, abban az 50-60 művészben megtalálunk legalább 10-12 nációt ott is. Viszont a legtöbb Ukrajnából van és Oroszországból. És képzeld el, és képzeld el a hallgatók, hogy számos vegyes házaspárunk van. De olyan is, hogy belorusz az egyik, és ukrán a másik. De mindenféle permutáció előfordul, és ebben a társulatban, ezekkel a tényleg nehéz lelki helyzetben lévő házaspárokkal, párokkal, ugye ezt nyilván aztán cserélődnek is, mert ezek mind fiatalok, tehát mindenféle előfordul. De soha egyetlen egy szó, jelzés, nem tudom, matrica vagy egyéb nem utalt arra, hogy ők ezt ne tudnák a falakon kívül hagyni. És ez erre olyan büszke vagyok, ezt tudom mondani, mert szerintem Magyarországon senki másnak ilyen töményen nem lehetne egyébként felülete arra, hogy kirobbanjon valami, és nem robban ki. Ezt a Solymosi Tamás balettigazgatónk és az egész nem tudom, atmoszférának a javára kell írnom, hogy meg tudjuk tartani azt a fókuszt, ami a művészetre vonatkozik, és arra, hogy a balettben, mint egyébként a sportban is, a balettben, hogyha a balerina nem tudja elhinni azt, hogyha ő most hátraugrik, ott lesz, aki elkapja, csak azért, mert esetleg egy másik népből származik, tőlük messze dúl egy háború, mit tettek ők róla, akkor megett az egész a... De még ha sikerül is az ugrás, vagy bármi, nem lesz jó. Úgyhogy nálunk ez nem gond, és nagyon szeretném, nagyon büszkenék rá, hogyha nem is lenne soha.
Ugye azért súlyos ez a helyzet, mert testvérháborúról beszélünk, tehát az hát, külön is fájó. Egyébként tágabb világpolitikai értelemben is testvérháborúról beszélünk sajnos, ami fájdalmas, de visszatérve a kultúrára és egy korábbi megjegyzésedre, Ókovács Szilveszter, az Opera főigazgatója, a napvendége. Szerintem kevés időnk van az első rész végén, de picit most majd legyél rövidebb, kérlek. Igen. Azt mondtad, hogy 300 000 embert értek el, de hogy többet szeretnétek a kultúra hálózatán keresztül elérni.
Ennyi,
a hatását.
Egy vásárló, 300 000.
Értem.
Többet értek el.
Igen, értem. De egyébként, hogyha a visszatérőket levonjuk, akkor hány ember az, aki igazán szereti, és érti, és fogyasztja az operát Magyarországon?
Ugye operafogyasztásba bele kell értenünk azt is, aki egyébként otthon van, és a ma már elérhető remek minőségű televíziós művészeti csatornákon keresztül néz akár minket is.
Hát de... igen, mert nem mindenki tudja, hogy az opera nem egy olcsó műfaj, tehát nem mindenki tud
ellátogatni. De ugye a moziba is járnak sokan, ahol szintén lehet venni. Most már nem is csak a New York-i Metropolitanbe, hanem akár Londonba vagy Párizsba szóló jegyeket is. Virtuális látogatások ezek. Én azért mindig abba bízom, hogy mondjam, a monitor csókolgatásánál sokkal többet ér, hogyha a szerelmedet meg tudod ölelni, meg a gyerekedet valójában. Tehát, hogy az opera is egy jelenléti műfaj, de én úgy gondolnám, hogy valahol a lakosságunk mondjuk 10%-a az, aki bevonzható klasszikus zenére, ugye itt nagy az átfedés, illetve operára, és ez nem kevés, mert számosan nyugati államot tudunk, ahol nincsenek színházak, nincsenek ilyen koncentrikus körökben kialakított, még a monarchia idején egyébként megépített színházi hálózatok, és Magyarország élenjáró a színházi jegyek, a színházi kihasználtság, és így az opera területén is. A mi operaházunk, ezt kevesen tudják, mint intézményt értem ez alatt, a világ egyik legtöbbet játszó és legnagyobb opera intézménye, pici nemzetünk dacára.
Ókovács Szilveszter a nap vendége, hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk itt a Trend FM-en.